Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban pedig itt van velünk, ahogy azt ilyenkor megszokhattátok, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
Igen.
Szép jó reggelt kívánunk!
Dániába, szervusz, jó reggelt! Dániába kalandozzunk, az Asterix képregényben volt egy ilyen kis ének, hogy a vikingek énekelték, hogy összecsengnek dalunkban a sorvégek, leszünk mi még dánok is, meg norvégek. Hát innen szép nyerni. Dánia! Igen. Egykori viking
szeretik
királyság.
Az adókat.
Igen, szeretik az adókat.
Abszolút, hát az igazság, hogy Dánia egyébként egy abszolút érdekes hely, csak ugye egy pár sarokszám, egy ilyen 43 ezer négyzetkilométeres ország, tehát Magyarországnak nagyjából a fele, 5,7 millió lakossal. Gyakorlatilag sok hasonlóság van egyébként Magyarország és Dánia között, nem feltétlenül adójogi értelemben, tehát, hanem egyáltalán majd fogjuk látni a tevékenységét tekintve, de a Dániáról beszélünk, azért egy kitekintés, főleg így a viking történelem kapcsán érdemes tenni. 982 óta Grönland is hozzájuk tartozik, ami azért egy kicsit másfele van, tehát nyugat felé, ott 56 ezeren vannak csak, de 2,2 km-es Grönland. Tehát engem mindig meglepett ez a viszony, hogy tud egy ilyen kis ország egy ekkora területet kontroll alatt tartani.
Hát úgy, hogy rajtuk kívül eszébe nincs senkinek oda elmenni, annyira zord az időjárás.
Hát azért a melegedés lehet, hogy ennek ennek a helyzetnek egy elég komoly változását hozhatja. De minden esetre szóval Dánia egy kis ország, annak ellenére, hogy Grönland baromi nagy, hát ugye művelhetetlen, ahogy mondod, de hát lehet, hogy egyszer az lesz, hogyha ez a globális melegedés hozza. De Dánia egyelőre a saját területeiből él, amelyeknek körülbelül egyébként azt lehet látni, a sajátossága az, hogy olyan 60% fölötti területe mezőgazdasági művelése alkalmas, tehát egy nagyon erős mezőgazdaságuk van, tehát majdnem a lakosság háromszorosára tudnak élelmiszert termelni. Ez egyébként szintén hasonlóság lenne Magyarországra nézve, tehát ilyen szempontból nem egy olyan skandináv állam, mint a svédek, vagy a többi a finnek, vagy azot is fogjuk majd még látni a többi Norvégiánál is, hogy nagyon komoly nehéz iparral rendelkeznek fémekkel. Ez az ország ilyenekkel nem rendelkezik, olajkincse van, lényegesen kevesebb, mint mondjuk például Norvégiának, de ettől függetlenül köszönjük szépen, jól vannak, és a feldolgozó ipar, illetve a mezőgazdaság határozta meg az ő tevékenységüket. Na most gyakorlatilag a dán cégek annak ellenére, hogy az ország kicsi, baromi nagyok tudnak lenni. Tehát azért néhány ilyen ismertebb cég, a Maersk, ugye a világ legnagyobb konténer cégei között van, és ez gyakorlatilag szerintem évek óta egy hatalmas siker Dániának, tehát ők a kereskedelemben, a hajózásban és az ehhez kapcsolódó banki szektorban nagyon-nagyon erősek. Ami nagyon érdekes még, és ami az ő felfedezésük az inzulin, például a Novo Nordisk, az is az egyik legnagyobb dán cég, és mai napig aztán egyik legerősebb inzulin termelő cég, vagy gyógyszeripari cég a világon. De ide tartozik a Danfoss is, és érdekes, hogy a legnagyobbak között nincs ott, de több szempontból jelzik a Legót, ugye azt ismerjük a játékiparban. Egyébként a Legó tulajdonos az a világon a 35. leggazdagabb ember, tehát 5 milliárd dolláros vagyonnal, de ugyanígy a Danfoss család is azért elég jól néz ki de ezen a listán. És én úgy gondolom, hogy ezekből azért úgy nagyjából látszik, ide tartozik önt a Jusk is, amit látunk itt Magyarországon, ugye bútorláncban, tehát azért mi is hétköznapok során legalább ezzel a hárommal, Danfoss, a Legóval, Jusk-kel előbb-utóbb mindenki találkozott, az inzulint azt nem kívánom, de szerintem azzal is. Tehát a dánok ott vannak, tehát egy kis nemzet, egy nagyon sikeres mezőgazdaság és nagyon sikeres iparra. Most ahogy mondtátok, az adó ebben olyan sok örömet nekik nem okoz, de azért, mint mindenben, ennek is a részletek számítanak. Ők gyakorlatilag, ha egyszerűen az áfánál kezdjük, ott ugyanúgy a felső végén vannak, mint mi. Nyilván hát a költségvetési nyomás azon az országon nagy. Ugye itt azt mondják, hogy a munkavállalók 30%-a a közigazgatásban dolgozik. Tehát Dániában a közigazgatás egy baromi erős intézményrendszer. Nyilván a hatékonysága jó kell, hogy legyen. Azt én nem tudom megmondani, hogy erre tényleg miért van szükség, de az adóknak egy jelentős része nyilván erre megy el. Az ÁFA is valószínűleg ezt részben finanszírozza. Tehát önök vagy 25 vagy semmi, de ez a 25 ez elég magas egyébként, ez korábban 10%-ra indult nyilván 67-ben, de aztán ezek szépen mentek fölfele, és így maradt. Ön a kétszintű a jövedelemadó rendszer, tehát náluk vannak helyi jövedelemadók is, meg vannak állami jövedelemadók is. Gyakorlatilag a most a magánszemélyekre váltva, a magánszemélyeknél mind a kettő durván 27%-nál végződik, és így sajnos a kettő összegződik, ezért az SZIA-ban náluk nem ritka az 54% sem.
Aha, hát elég komoly.
Tehát ez elég komoly. Nyilván én azt gondolom, hogy úgy, mint ahogy látjuk ezeket a kétszintű jövedelemadó rendszeres országokat, biztos, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol ez azért talán kedvezőbb, és adott esetben nem ilyen magas, de én úgy gondolom, hogy ez nem egy túl szerencsés adórendszer. A cégeknek az adózása egy picivel talán jobb, ott 22% van, de nagyon úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ez is azért így összességében még mindig túl magas, tehát ilyen OECD összehasonlításon Dánia az a listavezető a legmagasabb adóterhek szintjén, tehát a OECD átlag az 34,2% volt 2016-ban, és ők 45 fölött vannak. Most vagyunk 30, ahogy voltunk akkor, ahogy látom, 33-nál, és 34-nél. Tehát, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Dánia tényleg egy magas adókulcsú ország. Úgy tűnik, hogy a növekedése viszont ennek ellenére jó. Nagyon, hát nyilván ez egy produktivitás, hatékonyság, a feldolgozóiparuk jó. Én úgy gondolom, hogy adójogilag biztos nem mennék oda, de inkább ők jönnek ide, mint ahogy látjuk, és élnek ezekkel a lehetőségeknek. A Legónak is nagyon komoly gyára van Magyarországon. Egyébként maga a Legó egy fantasztikus érdekes cég, mert a 2000-es éveket követően az összeomlás határán volt, és akkor egy fordulattal és a hatékonyság javítással tudták a céget rendbe rakni, amelyik mára gyakorlatilag uralja ezt a játékpiaci szegmenset, de hát én úgy gondolom, hogy ez ettől függetlenül ilyen ezek a cégek sem tudnak akkorát segíteni ezeken az adókon, mint amennyit a valószínűleg széles tömegek adnak. Tehát ennyit tudnék így Dániáról mondani, azért annyira, tehát ilyen érdekes sztori, hogy azért mondjuk az adózás Dániában eléggé erős, és például a MESZ-nek volt egy nagyon komoly adóügye, amit én olvastam róluk, az, hogy a MESZ ugye egy világon egy legnagyobb konténerszállító, és valamilyen adó elszámolási vitába keletkeztek, és így keveredtek, és így keletkezett a Dán a Kopenhágai Operaház, ami tulajdonképpen egy ilyen kisebb bűnti volt a cégnek. Tehát én úgy gondolom, hogy a dánoknál ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, vagy ez a fajta, hát talán ez a közterviselés egy viszonylag jobban ismert fogalom. Én nem állítanám, hogy ezt szeretik, de ettől függetlenül az viszont biztos, hogy azt, ami ebből kijön, azt szeretik. Tehát a magas nyugdíjat, mert a nyugdíjrendszerük ebből eredően jó, szerintem ingyenes az oktatásuk, ezt látjuk egyébként, hogy magyar diákok is bőven tanulnak kint, gyakorlatilag az egészségügyük is jó, szóval én úgy gondolom, hogy a Dánia ad is ezért az adó teherére elég sokat, de hát ez összességében egy hosszú kérdés lesz, hogy hogy működik. Egy biztos, hogy az északi területen, a skandináv területen ők nem lógnak ki. Tehát mint ahogy láttuk a finneknél, svédeknél, tehát eltérő sajátosságú országok, eltérő történelmük, eltérő gazdasági hátterekkel, de azért mindegyiknek valahol egy közös vonása, hogy adózásban közel azonos szinten vannak. És ez talán Dániának egy picit segít.
Oké, köszönjük szépen, Zoli. Szép napot, jó munkát nektek. Megnézzük Dániát politikailag, hogy áll.
Köszönöm, sziasztok!
Köszi, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és Dánia adóvilág rovatunknak a célországa.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És a Dániában járunk, ahogy ezt már hallottátok. Itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Tőled meg azt kérdezzük, hogy valami bűzlik Dániában?
Dániában, ha valami, akkor az leginkább ez a konszenzusos demokrácia, ami mostanában a legizgalmasabb intézményeket hozza ki magából. Ugye mindig példaországként hallunk róla, úgyhogy igyekeztem egy picit hát az árnyalt képpel felkészülni nektek, hogy mi az, ami egy skandináv államban egyébként azért még a mai napig vita téma. Ugye mi Magyarországon kimaradunk az állandó és megszakítatlan uralkodó házaknak a intrikáiból és problémáiból. Most ezzel a dánok nincsenek így, ott ugye már 1901 óta alkotmányos monarchia van, és éppen most egy hónapja halt meg a királynő férje, és ez volt az első alkalom egyébként hosszú 100 évek óta, hogy női uralkodót elfogadott a dán monarchia. Nem is volt ez szabályozva megfelelően, és egy adott pillanatban ez a francia herceg, aki egyébként még a grófi címét is aztán kiderült, hogy nem pontosan és teljesen tisztán szerezte meg a francia forradalom előtt. Nos, ez a francia férfi megsértődött egyszer a királynőre, amikor a házi fogadáson végül fiúk lett a házigazda, és nem ő maga. Tehát nagyon komoly belső harcok voltak, és sok száz év után ő az első, aki nem hajlandó felesége mellé temetkezni, úgyhogy a tengerbe szórták részben hambait, és nem is lesznek ott a dán uralkodói sírboltban. Úgyhogy ilyenek is történnek Dániában, de emellett, ami nyilván egy picit jobban érinti a polgárok hétköznapi életét, az elképesztő konszenzuskultúra. Gyakorlatilag nem volt olyan kormányzat 100 éve, akinek önmagában akár csak 50%-os többsége lett volna. És nem esett kétségbe az ország, nem változtatták meg az alkotmányt. Volt talán 4-5 olyan kormányzat, ahol a koalíciós pártoknak megvolt, egyébként végig kisebbségi kormányzás zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a külső erő, külső pártok tematikusan megegyeznek, és ilyen formán viszik az országot, amint látjuk azért inkább előre, mint bármilyen más irányba. Úgyhogy most egyébként egy szocialista kormányzat van, már korábban is volt miniszterelnök Lars Løkke Rasmussen, és hát az érezhető, hogy a ugye ottani karikatúra botrány, illetve egyéb bevándorlási kérdések 2015-ös migrációs krízis után a szocialisták nagyon keményen feltarolták a jobb oldalának számító migrációs témát, és ezzel foglalkoznak is érdemben. Nagyjából 60 olyan területet azonosítottak, városrészt azonosítottak Dániában, olyan sérülékeny területet, ahol mondjuk az átlagszínvonal, az élete átlagszínvonal alacsonyabb, vagy pedig más módon a helyi lakosság bevándorlási háttérrel rendelkezik, vagy pedig magas a munkanélküliség, és ezekre kezdtek el külön programokat kidolgozni, erről folyik most a nagy belpolitikai vita. Tehát kifejezetten azon megy a poharak egymás fejéhez való hajítása, hogy lehet-e itt nagyobb büntetési tételeket kiszabni, lehet-e kötelező korábbi életkorban a bölcsöde. Tehát azért, ha úgy veszük, ezek Kelet-Európában sem lennének ismeretlenek, vagy látunk már hasonló témájú vitákat Szlovákiában, Magyarországon, más vidékeken is.
Oké, de azt értem, hogy a szocialisták ezt most felkarolták és tesznek is érte valamit, de korábban ugye jobboldali volt a...
Hát a miniszterelnök, igen. De ugye ez az, hogy igazából annyit nem számít, mint mondjuk a mi országainkban számít, hogy ki honnan érkezik, hiszen így is úgy is meg kell egyezni a többi párttal.
Tehát ugye négy hát ez nagy teljesen történelmi... idegen számunkra egy ilyen kultúra.
Igen. Tehát ez, és ugye azt kell látni, hogy az Európai Unióban egyébként ilyen típusú országok is nagy számban jelen vannak, és ők meg nem értik annyira a mi hozzáállásunkat, amikor mondjuk így a kelet-európai stabil kormányok, ugye ez a pozitív olvasat, vagy előből kormányzók próbálnak meg Brüsszelben tárgyalni, tehát itt valóban van egy óriási politikai kultúrabeli különbség. És tehát hogy megint egy ilyen apró finomság, ami jelzi a dán társadalom lélekrepüléseit. Ugye ott is nagyon kemény euroszkepticizmus ütötte fel magát, tehát majdnem beérte a szavazáspártiak, tehát hogy szavazunk a kilépésről pártiak tábora azokért, akik egyértelműen bent akartak maradni. Ez volt 2016-ban, tehát a migrációs válság utáni évben. Na most, amióta a Brexit elindult, azóta a dánok megértették, hogy mekkora ára van annak, ha valaki ebből ki akar lépni. És ez a különbség mostanra viszont a bentmaradás pártiák javára 28%-ot ért el. Ez egy nagyon friss felmérés, mert egyébként ez a mély éppen most látogatott az országba, és hát kedvesen, de nagyon egyértelműen tájékoztatták arról, hogy ez egy drága mulatság lesz a briteknek, hogyha ki akarnak lépni. Tehát ezt is érti a dán középosztály, hogy ez mit jelent kereskedelemben, mit jelent bürokráciában, mit jelent. Úgyhogy ez is egy szerintem pozitív jel, hogy ezt képesek ilyen módon társadalminak feldolgozni, és tényleg látható, hogy társadalminak reagálnak külpolitikai eseményekre, mint egy Brexitre is.
Mit lehet elmondani Dániának a szomszédi viszonyairól, vagy a világpolitikában vállalt szerepéről?
Hát ugye a királynő, ő egyébként Schleswig-Holsteini német hercegi ágról jön, és ez a család, ez a Glücksburg család egyébként a norvég, a spanyol, illetve Velsz és görög uralkodóházakban is jelenleg valamilyen szinten képviselve van. Tehát azért ez nem egy rossz abstrakt pozíció. Emellett ugye a skandinávokkal az északi tanácsban alapító tagok nagyon aktívak, bár az útlevél ellenőrzést most visszavezették, de rengeteg olyan közös parlamentjük, parlamenti ülésük van a skandináv képviselőknek, ahol találkoznak szakterületenként. Tehát egy nagyon komoly együttműködés van, és hát látni kell, hogy azért Németországgal a múlt ugye bizonyos szempontból nagyon ügyesen és nagyon szépen fel lett tárva, de azért ott egy konfliktusos múlttal terhelt történet van, ugyanúgy, ahogy Norvégia is gyakorlatilag volt egy ideig dán gyarmat, illetve magát a dán gyarmatbirodalmat és gyarmatosítási hullámot, és ez az, amiről talán a legkevesebbet beszélnek, azt egyébként egy brit támadás állította le a 19. század elején. Tehát Dánia is egy birodalmi felfogású országból vált egy skandináv országgá, ami azért egy óriási haladás 100 év alatt, és ez egészen biztos, hogy a második világháború katasztrófája jelentős mértékben hozzájárult.
Van-e valami érdekesség még azon kívül, hogy szerencsétlen dánok ilyen nukleárisan fertőzött vaddisznók, migráns vaddisznók ellen próbálnak küzdeni mindenféle kerítésekkel, ami hülyén hangzik, de tényleg így van.
Igen, tehát ugye van egy új párt, ami a fiatalok körében valóban népszerű. Talán dán néppártnak fordíthatnánk, akik komoly eredményeket érnek el, de látható, hogy azért a politikai intézkedésekre rezonál a társadalom. Tehát nem véletlen, hogy foglalkoznak most ezekkel a sérülékeny városrészekkel, és ez valamilyen szinten működik is. És most egyébként hát a legutóbbi kanyarban pedig az orosz ügy volt, ami foglalkoztatta a dánokat. Tehát ők is ugye két nagy követségi munkatársat utasítottak ki Koppenhágából. De hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy őket már 2015-ben rakétákkal fenyegették az oroszok. 2017-ben törték fel különböző dán szervereken a pártok adatbázisait feltehetőleg orosz hekkerek, és nagyon komoly csatát víznak, és ez még az előző kérdésre is egy fontos kitérő, az északi áramlat 2-es vezeték ellen. Aha. Tehát azért ez nekik sem esik olyan nagyon jól, hogy a németek ilyen módon az európai egyensúlyba nagyon erősen belekarcolnak, és nem is olyan régen tárgyaltak erről, hogy csak és kizárólag akkor hajlandók ők ehhez pozitívan hozzáállni, hogyha garantálják, hogy az Ukrajnán keresztül érkező szállítások továbbra is megmaradnak. Illetve ők azok, akik dolgoznak azon, hogy Európai Uniós szinten is akár a Magnitsky törvénynek, tehát ez az átfogó szankciós törvény, emberi jogi alapon szankcionáló oroszokkal szembeni törvénynek legyen foganatja. Tehát ilyen szempontból a skandinávok a balti államokkal azért előfutárai annak, hogy a Moszkva felől érkező valós magatartást azt a megfelelő helyi értéken kezeljük.
Oké, Botond, köszönjük szépen neked, Dániáról is többet tudunk. További szép napot, jó munkát!
Nektek is szép hétkezdést mindenkinek, sziasztok!
Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértő, adóvilág rovatunk állandó szakértője volt az, aki Dániáról még egy csomó mindent elmondott nekünk külpolitikai szempontból is.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.